Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A következő szűk egy órában futballról lesz szó. Először nagypályás fociról, méghozzá főképp olasz labdarúgásról, utána pedig a műsor második felében futszárról, kispályás teremlabdarúgásról, a futszál válogatott szövetségi kapitányával fogok beszélgetni. Mindenek előtt azonban itt van a stúdióban Molnár Gábor, az Azzurri szerkesztője, akivel az olasz focis blokkot terveztem. Szia Gábor, üdvözöllek a műsorban.
Szia Lőrinc.
Azért gondoltam arra, hogy beszélgethetnénk most az olasz fociról bővebben is, hát több okból. Egyrészt azért, mert volt egy szezon beharangozó beszélgetésünk, hogyha még emlékszel rá, ahol kicsit elemezgettük a csapatokat, hogy ki hogyan teljesíthet az idei évben, de a fő apropó, hogy olyan dolog fordulhat elő az olasz futballal, amire már nagyon rég nem volt példa, nevezetesen, hogy 3 olasz csapat is bekerülhet a Bajnokok Ligája legjobb 8 csapata közé. Ugye a Milán már ezt megtette, ők a Tottenham kiejtésével ott vannak a BL legjobb 8-ban, és csatlakozhat hozzájuk a Napoli, valamint az Inter is. És az jutott eszembe, hogy te mit gondolsz, az olasz futball minősége javult annyit, hogy már 3 csapatot is delegál ilyen magas polcra, vagy ez mondjuk szerencsés sorsolásnak betudható inkább?
Szerintem itt 3 fajta megközelítése van ennek a kérdéskörnek. Első körben nyilván, hogyha ránézünk a nemzetközi kupasorozatokra, és itt mondjuk nem csak a BL-re, hanem mondjuk az Európa Ligára, Konferencia Ligára, akkor azért jó ránézni olasz futballszimpatizánsként. Még akkor is, hogyha mondjuk az őszi szezonban a Juventus BL kudarca azért ebbe a képbe egy kicsit belerondít, de hát ugye a jótékony feledékenység az itt is teszi a dolgát. Tehát ez jól mutat. A másik az, hogyha megnézzük, hogy mondjuk a BL legjobb 16 csapata között, ugye 5 olasz edző is volt, most már nyilván ez nem így lesz, de törvényszerű volt, hogy a Milan-Tottenham párharcból az egyik olasz edző, Pioli vagy Conte nem lesz ott a legjobb 8 között, de nyilván ez is egy pozitív kép. De mondjuk én, mint aki nem csak az olasz bajnokságot, hanem mondjuk az olasz válogatottat is szeretem, szoktam azt is nézni, hogy mennyire van valódi potenciál jelenleg az olasz fociban. És ugye itt Mancini mester, az olasz válogatott szövetségi kapitánya volt az, aki még az év elején egy ilyen kvázi évnyitó beszédében azt mondta, hogy ő nagyon reméli, hogy ez az év, ez ugye a súlyos sérülés szenvedő párosé, Zaniolóé és Chiesaé lehet. Na hát ugye azóta látjuk, hogy hát Zaniolo...
Itt érdekes fordulatot vette.
Igen, nem hogy a Premier League-be igazolt, ugye ahova ő szeretett volna, hanem a török élvonalba, ahol barátságos meccsen már betalált, most az első bajnok ilyen győztes gólt szerzett, de hát lehet, hogy neki érdemesebb lett volna az angol bajnokság kieső jelöltjének ajánlatát elfogadnia, mert hát azért a török élvonal az nem a Premier League. Ugye a Bournemouth kereste, ő akkor azt mondta, hogy oda nem megy, hát nem tudom, hogy most mit gondol, jó döntést hozott-e. A másik ugye Chiesa, ő hosszú sérülés után tért vissza, nagyjából 700 perc van a lábában, most már egyre jobb, az olasz kupában már van egy gólja is, de azért Allegri mester szép fokozatosan teszi őt vissza a vérkeringésbe, és hogy mennyire problémák vannak így az utánpótlás szempontjából az olasz válogatottnál mondjuk, azt szerintem jól jelzi, hogyha fölteszek neked egy kérdést, és ez pedig így hangzik, hogy ismered-e, vagy mond-e valamit neked Andrea Compagno neve.
Nem, sajnos.
Na hát látod. Kérek szépen, ő a Steaua Bukaresnek az olasz támadója, sőt többet mondok, olasz válogatott támadója.
Hányszoros válogatott?
Még egy válogatottja sincs, válogatott meccse sincs, mert most hívta be őt,
ja,
Roberto Mancini, egy középcsatár, és azért szerintem a játékos ínséget jól mutatja, hogy hát 26 meccsen 11-2 gólja van neki, ilyen Luca Toni karakterű csatárról beszélünk, mindkét lábával veszélyes, de hogy mennyire nincs minőségi csatár például az olasz futballban, azt hiszem, hogy ez jól jelzi, de mondjuk, hogyha mégis föl kell hívnom valakikre a figyelmet, akikre érdemes figyelni, akkor Tommaso Baldanzit említeném, ő rá szerintem érdemes odafigyelni, hogy ilyen Dybala-szerű trequartista irányító középpályás az Empoliból, 19 éves, a másik pedig Nicolo Rovella, ő neki talán már többen találkozhattak a nevével, ő az előző szezonban ugyan kiesett a Genoával, de aztán a Juventus megvette, most pedig a Monza kölcsönjátékosaként játszik.
Térjünk vissza a klubcsapatokhoz. A Milán tényleg teljesítette a nyolcad döntős kört. A tetelemet kiverte két olasz edző párharcában. A Milán kapcsán mi lehet az embernek az érzete? Ugye negyedik helyen állnak a tabellán, címvédőként nyilván nincs esélyük megvédeni a bajnoki címet, ugyanakkor hozzátéve az, hogy a világbajnokság után emlékszem, volt egy nagyon-nagyon rossz szériájuk, ugye amikor például a Superkupa döntőben kikaptak az Intertől, aztán a bajnokságban megint vereséget szenvedtek az Intertől, jött sorozatban a Lazio, Sassuolo elleni vereség. Ehhez képest most jó helyzetben van a Milán, a szezon elejéhez képest kicsit csalódás a negyedik hely, de tényleg itt a VB utáni meccseket figyelve meg most azt hiszem jó helyen vannak, például az edző Pioli pozíciója is megint megszilárdult.
Hát ugye Arrigo Sacchi volt az egyik, aki Pioli mester fejét követelte. Milános berkekben azért Sacchi szavának van ereje. Ő azt mondta, hogy egy-két meccs alatt Pioli ledöntötte a saját maga által fölépített szobrot, és én magam is azt gondoltam, hogy idézőjelbetéve végre eljön az a földbeállás Piolitól, amit láttunk a Lazionál, a Fiorentinánál, vagy az Internél, ugye amikor egy nagyon sikeres időszakot egy borzasztó megingás, egy összeomlás követett. Na most ez nem jött el, és ez meglepő számomra, és gondolkodtam is rajta, hogy miért tudott ebből a gödörből kimászni a Milán. Szerintem ennek két oka van. Az egyik az, hogy bármilyen meglepő is ez a rendszerváltás, ugye 5-3-2-re átállt a Milán, ez működik. Nem utalt semmi arra, hogy ez működhet, de bevált, és mondjuk a Tatenem ellen is ugye így tudtak tovább jutni. A másik pedig szerintem Ibrahimovicnak a visszatérése, aki ugyan a Bajnokok Ligájában nincs ott a Milán keretében, de szerintem irtózatosan sokat számít az, hogy ő ott van a csapattal 9 hónap után, hogyha jól emlékszem, edz a csapattal. Azért neki a jelenléte szerintem egy nagyon markáns, erős jelenlét, és akkor ugye a Tatenem elleni párharcol néhány szóban, ugye itt 2-5-3-2-ben, vagy 5-2-ben.
Hát kioltották egymást.
Hát kioltották egymás játékát, és egyébként szerintem, ami Pioli szempontjából végül a győzelmet elhozta, az az volt, hogy ő nem ragaszkodott ahhoz, hogy a földön kihozzák a labdát, mert nem volt egy olyan középpályása, ugye Bennacer szokott ez lenni, aki így a pressing ellen jól tud focizni. Így ezért nem a földön hozták ki a labdát, hanem sokszor fölrúgták Zsirura, és akkor ott megtartották.
Igen, a gól is egy hasonló szituációból
szerint. Az első meccsen, igen. A másodikon meg az volt a céljuk szerintem, hogy kioltsák a Tatenem játékát, és hát ez sikerült is. Conténak a kreativitása az itt sem jött ki, mondhatjuk, hogy a Conte BL látok az megint fogott ezúttal a Tatenemen.
Még mielőtt a másik milánói csapatról, az Interről ejtenénk szót, itt megnézve ezt a három olasz csapatot, amely tényleg ilyen nagy sikerkapujában van, a Milán be is lépett a kapun, még a Napoli és az Inter masírozhat be a legjobb nyolcba. Hát a Napoli kapcsán azt hiszem, ott talán bátran mondhatjuk, hogy meg lesz majd a továbbjutás. Ugye idegenben 2-0-ra nyert a Partenopei a Frankfurt ellen, és a Napolit emlékszem, amikor a szezon elején beszélgettünk, azt mondtuk, meg az a sztereotípia, hogy nagyon jól kezdik a szezont az első felében a bajnokságban, mindig ott vannak az élen is akár, aztán kipukkannak. Most a Napoli saját jogon ennyire jó, vagy ennyire botladoznak a riválisok?
Az első. Szerintem, hogyha itt az Inter, a Milán vagy a Juventus is csúcson lenne, a Napoli akkor is vezetni ezt a bajnokságot. Én is úgy gondoltam, ahogy te is mondtad, erről beszéltünk, hogy előbb-utóbb elfáradnak, mert nem elég mély a keretük. De aztán olyan játékosok, akik mondjuk máshol nem alkottak maradandót, mondjuk Ndombele, Mario Rui, szerintem neked, hogyha ezt a nevet mondom, hogy a Rómában játszott balhátvédet, hát szerintem nem sokan követelték őt ott a kezdőbe.
Hát abszolút, meg igazából csak a nevek alapján ez nem egy olyan nagyon-nagyon veretes keret, ami a Napolinak van. Tényleg szezon elején azt mondjuk, hogy Kvaratskhelia lesz az egyik legjobb formában futballozó játékos a szezon során, hogy Viktor Osimhen, nigériai támadó kegyeiért fog majd fél Európa.
Talán lehetett egy picit számítani, ugye az előző szezonban se volt olyan rossz. De tényleg a...
Ez igaz, de tényleg ő most a top első számú kiszemelt lesz a legtöbb, igen, európai csapat. Tudja, ő is felül teljesít, azt gondolom. Igen. Lobotka, szlovák középpályaszem, róla sem nagyon hallottunk.
Pont ezt akartam mondani, hogy ki gondolta volna, hogy olasz bajnok lehet egy olyan csapat, akinek a védekező középpályás párosa úgy néz ki, hogy Lobotka és Zambo Anguissa.
ezért van bennem egy kicsi kettőség, hogy most fejlődött-e akkor az olasz labdarúgás, az olasz bajnokság, mert hogy tényleg a nevek alapján nem feltétlenül jutunk el erre a következtetésre, de igazából azzal próbálom meggyőzni magamat, hogy elképesztően jó rendszer alakult ki Nápolyban, és hogy sokszor tényleg a jól működő rendszer az bőven ellensúlyoz az, hogy a játékosok egyénileg nem feltétlenül a top kategória.
Igen, úgy érzem én sokszor, mikor a Napoli meccseit nézem, hogy Spalletti mester így szabadjára engedi előrefele a játékosait. Tehát míg mondjuk az Internél, amikor Spalletti edző volt, akkor sokszor ragaszkodtak a fix pozíciókhoz. Most nem ez van, tehát ez a mondjuk Politano, Osimhen, Kvaratskhelyi a hármas, meg még ide értem Zselinskit is, ők össze-vissza szaladgálnak kis túlzással, és ezzel szétszincálják az ellenfelek védelmét.
Nagyon látványosan játszik a Napoli, és amikor Spalletti a Rómánál volt, akkor is gyönyörű kombinatív támadójátékot hoztak. Viszonylag kevesebb eredménnyel, bár azért mindig ott voltak a tabella második, harmadik helyén, az, mit most aláírna egy Róma szurkoló. Az Internél is egyébként szép volt maga a játék Spalletti alatt? Vagy nem ott volt, az egy kicsit kilóg a sorból?
Az az időszak azért nehéz volt, de Spalletti volt az, aki elindította fölfelé szerintem hosszú évek szenvedése után a gárdát, aztán arra az alapra lehetett építkezni, illetve hát a BL-be is ő vezette vissza az Intert, szóval egy rossz szavam nem lehet rá.
Na és akkor Inter. Azt mondtad, hogy kicsit bizonytalan vagy a kapcsán, hogy ezt a Porto elleni párharcot tényleg sikerül-e abszolválni. Elsősorban minek tudható be ez az aggodalmaskodás az Inter játékát figyelve?
Hát nagyon sok a probléma szerintem, hogyha hátulról indulunk, akkor rögtön van egy kapus kérdés, hogy Onana vagy Handanovic védjene. Nyilván a szenioritás elve alapján a csapatkapitány Handanovic kell, hogy ott legyen a kezdőben, de hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor ez nem feltétlenül kéne, hogy törvényszerű legyen. Onanának 26 meccse van, ez alatt 5-ször kapott ki a csapat, Handanovicnak 10 meccs alatt jött össze ugyanennyi. Onanának 22 kapott gólja van, ugye 26 meccsen, Handanovicnak pedig 16-10. Tehát azért szerintem a számok nyelvén, bármennyire is mondjuk a világbajnokságon az derült ki, hogy Onanának ugye hazament a kameruni válogatottból, nem a szimpátia bajnokságon akar nyerni. Azért szerintem ő neki kéne védenie. Hétvégén például Handanovic védett a Spezia elleni meccsen, ugye ami vereséggel zárult péntek este. Ott is gyakorlatilag, bár nem Handanovic hibája volt azért a gól, az nem mutat jól, hogy gyakorlatilag egy kapura lövésből gólt kapott az Inter. Ez a kapus kérdés.
És jövőre, hogyha egy sorral előrébb jövünk, akkor Skriniárt viszont viszi majd a Párizs. Már most is vannak egyébként védőgondok, és jövőre ezek csak fokozódhatnak?
Már csak azért is, mert ugye például Skriniár sérülés miatt távol volt a hétvégén, ezért vannak. Én szerintem az a váltás, amit megcsinált Inzaghi mester, hogy Acerbi játszik De Frey helyett, az nem biztos, hogy kvalitásban ugyanolyan. Tehát De Frey, szerintem a csúcson lévő De Frey jobb, mint Acerbi, de hát Acerbi meg Inzaghinak ugye már a Lációban is a saját embere volt. Az nem működik olyan jól, illetve hát két kulcsposzt van, a két szélső védő posztja, akiknél meg egyértelmű visszaesés van az elmúlt évekhez képest. Nem véletlen, hogy az előző szezon legjobbja az Inter szurkolók körében egyértelműen Perisic volt, azelőtt pedig a bajnoki címet hozó szezonban Hakimi volt a kulcs szereplő.
Két szélső.
Két szélsők már nincsenek itt az Internél.
Most Dumfries, aha.
Igen, Dumfries van, és
mondjuk neki jó VB-je volt, én őt jó játékosnak tartom, de akkor gyengébben muzsikál az Inter színeiben?
Hát nem hasonlítanám Hakimihez, fogalmazzunk úgy.
És elől mi a helyzet? Mert hát az, hogy visszatért Lukaku, ez megacélozza ránézésre a támadósort, bár hozzátéve, hogy Lukakunak az elmúlt szezonja a Chelsea-nél az nem volt túl fényes, jobban teljesít az Internél? Ugye volt itt is sérülése mondjuk.
Hát kérdezzük meg erről Christian Vierit, ő volt az, aki pont a most a Spezia elleni vereség után nyilatkozott a Bobó TV-nek, hogy ugye
a Bobó Vieri a beszélve, igen.
És arról beszélt, hogy ha neki ilyen támogatása lenne, mint mondjuk Di Marco vagy Dumfries, akkor ő szezononként 30 gólt lőne, és gólkirály lenne ezzel egyetemben. Úgyhogy ez egy elég erős kritika Lukakura nézve, aki meg csak szenved. És hát ami nagyobb probléma ezzel, hogy Dzekót a padra ültette Lukaku ugyanakkor, azt a Dzekót, akinek meg egészen jó ősze volt. Na most kérdem én, hogy mennyire tehet jót egy játékos lelki világának, hogy jó, az túlzás, hogy szórod a gólokat, de fontos gólokat szerzel ősszel. Aztán ide jön egy belga játékos, akinek jószerivel értelmezhető megoldása nem volt a világbajnokságon, pláne nem előtte, amikor sérült volt, és elveszi a helyedet a kezdőben. Tehát szerintem ez is egy ilyen feszültség gócpont lehet, és ezzel is vannak problémák. Szokták mondani, hogy a meccsen belül, hogyha vannak ilyen összetűzések, amit akár a kamera is vesz, az benne van a fociban. Volt ilyen Barella és Lukaku között, Dzeko és Onana között is, de azért ezek nem mutatnak jól. Inzaghi alatt is inog a pad, most a hétvégén volt az ezredik válság értekezlet, tehát majd meglátjuk, hogy milyen sikerrel.
Lautaro Martinez, a VB-n szinte mindent kiadjó Lautaro Martinez elfér ebben a rendszerben? Tehát, elfér. Hogy őt nem tudta Lukaku úgymond kiszorítani, vagy más pozícióba lökni, átalakult-e az ő szerepköre?
Szerintem nem alakult át, de ő szerintem nem egy Adriano mondjuk, aki a hátán tudja vinni az Intert. Ő mellé kéne egy jó Lukaku. Láttuk a bajnoki címet hozó szezonban, hogyha ez a páros jól működik, akkor az bizony jó eredményeket szülhet. De hát az azért is volt más, mert Conte más feladatkört szabott Lukakura, más feladatkört szabott Martinezre. Most Inzaghi rendszerében ez a páros nem működik olyan jól, és hogy válaszoljak arra a kérdés, amivel kezdtük az interes vonalat, hogy valóban kieshet-e az Inter, szerintem azért ennek nevessük el az esélyét.
Az első meccsen 1-0-ra nyert az Inter.
Igen, de elég, hogyha megnézzük ott a játék képét. Tehát
igen, ráadásul a hazai pályán nyert, most mennek Portugáliába.
Igen, sorjáztak. Hát nem sorjáztak, azért ez túlzás, de azért voltak Porto helyzetek, többször Onanának bravúra kellett védenie, és hát a Portónak elég jó a hazai mérlege, utolsó 7 meccsén 4-szer nem kapott gólt, sőt 4-szer 3 góllal nyert legalább. Úgyhogy azért van ebben izgalom, Portugáliában nem egyszerű nyerni.
Kicsit még nézzünk rá az olasz bajnoki tabellára. Említetted, hogy az Inter a hétvégén kikapott a Speciától, előtte pedig a Bolognától, és ezt csak azért jegyzem meg, mert az én kedvenc csapatom a Róma egyik botlás sem tudta kihasználni egészen elképesztő módon. Először a Bologna elleni Inter betli után a Cremonézét kellett volna megverni, a tök utolsó Cremonézét, akinek egyetlen egy győzelme van a bajnokságban, persze, hogy a Róma ellen aratták, a hétvégén pedig a Sassuolót kellett volna kétvárra fektetni, ez sem sikerült, úgyhogy amit nagyon-nagyon éles küzdelem lesz az olasz bajnokságban, az azt gondolom mindenféleképpen a BL helyekért való küzdelem, mert a lentebbi régiókra, ha pillantunk, Cremonese, Sampdoria tuti kieső, Napoli biztos bajnok, 18 pontos előnnyel, úgyhogy itt a BL helyek tekintetében viszont ádász küzdelem várható. A Milán, az Inter, a Róma, az Atalanta, és félve kérdezem, hogy a Juventust is ide vegyük, ugye egy 15 pontos levonással rendelkeznek a zebrák, de én azt olvastam, hogy a klub fellebbezett az ítélet ellen, és most az illetékes testületnek 60 napja van arra, hogy elbírálja ezt a fellebbezést, és vagy helyben hagyják a szankciókat, vagy teljesen megszüntetik, a Juve ez esetben visszakapná a 15 pontot, és második helyen lenne.
Igen, Allegri mester is mindig úgy nyilatkozik, mintha azt a 15 pontot nem vették volna el a csapatától.
Gondolom, így lehet jobban motiválni egyébként a fiúkat.
Hát egyébként is ugye a realitás, tehát a pályán megszerzett pontok alapján a Juve azért nem áll rosszul, tehát nyilván a Napolit nem érheti utol, de azért nem rossz a csapat. Ők, hogyha visszakapják a 15 pontot, biztos ott lesznek, és hát a papírforma az Intert és a Milánt mondatja velem, de nem tudom, hogy szoktak-e ilyet csinálni ebbe a stúdióba, de most én is kérdeznék egy másodikat tőled, hogy a Rómánál az a idén, hogy a Bajnokok Ligája szereplés meg legyen végre?
Igen, amikor a nyáron úgymond nagy bevásárlást tett kevés pénzből a Róma, jött Wijnaldum, jött Dybala, mindenki azt kezdte el pedzegetni, hogy az ilyen klasszisú játékosokat csak akkor lehet megtartani, ha lesz BL jövőre. Én szezon közben ezt a narratívát egyébként kicsit enyhülni láttam, most azt gondolom, hogy nem kimondott cél, és nem borul az egész vár akkor, hogyha nem lesz meg a BL, de nyilvánvalóan titkon mindenki erre számít. Hát egyébként a Róma játékát illetően vegyes érzéseim vannak, tényleg egyik héten megveri a csapat a Juventust, utána pedig kikap a Cremonézétől. Maga a játék minőségével vallatni lehetne, de ez tipikusan José Mourinho-s pragmatikus futballt látunk, ugyanakkor azt el kell ismerni, hogy olyan minőség van egyes játékosokban, és itt most főleg Dybalára gondolok, amit ritkán lát a Stadio Olimpico közönsége, mondjuk úgy, még Francesco Totti és Daniele De Rossi idejében, meg mondjuk Mirko Vucin is, tudunk néhány ilyen játékost említeni, de hogy ezekhez a nagy elődökhöz illeszteném én Dybalát, pedig ő még csak egy bő fél éve van a csapatnál. Szóval nem hiszem, hogy mindenki a kardjába dőlne, ha nem lenne meg a BL, de ez a inkább kimondatlan cél szerintem.
És mi kell a Rómának ahhoz, hogy mondjuk ez a 3 éves projekt, amit a Mourinhoval elkezdtek, ez révbe érjen, hogyha jól tudom, és a klub kommunikációból is ez derül ki, meg a szurkolók is ezt várják el, hogy a 3. év végére azért már bajnok esélyesnek kellene lennie ennek a Rómának. Hol kellene belenyúlni ebbe a csapatba, hogy ez valóban megvalósulhasson szerinted?
Ez nem egy irreális célkitűzés egyébként, mert a Napolinak szerintem ilyen felül teljesítő szezonja nem lesz jövőre, és azt gondolom, hogyha sikerülne megacélozni, szerintem egyébként én a jobb szélső poszttal nagyon nem vagyok kibékülve, Karsdorp és Cselik. Én nekem Karsdorp sajnos régóta szúrja a szememet, ő szerintem nem egy nagyon, persze jó játékos, de nem feltétlenül ezen a szinten, nem egy Szíria bajnok esélyes csapat szintjén. Azt meg kell nézni, hogy mi történik majd persze Tammy Abrahammel, akire visszavásárlási opciója van a Chelsea-nek, de én a középpályára is vinnék be még kreativitást, mert most nagyon azt látom, hogy stabil a csapat, de ha hozzátesszük, hogy José Mourinho kedvenc játékosa Matic a fazonszabász, őtől azért nem fogod meglátni ezt a hatalmas nagy kreativitást.
Se Brian Cristantétól.
Se Cristantétól nagyon.
Őt is előszeretettel alkalmazza ott középen.
Igen, igen, úgyhogy én annak örülnék, hogyha még lenne a középpályára egy kreatív játékos, Dybala-szerű kreatív játékos, lenne egy jó jobb szélsőnk, a bal szél az Zalewskivel meg Spinazzolával. Végre Spinazzola megint olyan formában van, mint az EB idején.
Őt nem lehetne átvezényelni a jobb oldalra adott esetben? Vagy hát, Zalewskit, ő már játszott is ott.
Hogy igen, igen, nézze. Igen. Igazából nem csinálja Mourinho, úgyhogy ebből azt gondolom, hogy kicsit kényszer megoldás lenne.
Azt nem mondhatjuk, hogy elégedett Karsdorp meg volt vele nézet eltérése.
Igen, addig meg Cseliket játszatta, úgyhogy kell néhány dolog még, hogy a Róma bajnok esélyes legyen, és akkor ezzel zárjuk le. Az Interhez mi kellene, hogy ez megvalósulhasson?
A jövőre?
Igen, igen.
Hát, nem tudom, hogy beszélhetünk-e ilyesmiről, mert most is megvan az a matéria a csapatban, az a kvalitás, amivel ott lehetne a bajnoki címért folytatott harcban.
Nagyon nem idős egy kicsit a keret egyébként?
Én nem hiszem. Hát Inzaghi egyébként pont a rutin miatt igazolta Acerbit is, tehát nem hiszem, hogy ez probléma kellene, hogy legyen. Szerintem itt az állandósággal van probléma, vagy ezzel kapcsolatban lehet hiányérzete az Inter szurkolóknak. Míg az elmúlt időszakban, az elmúlt években a rangadókat nem nyerte meg az Inter, és a kis csapatok ellen nyert. Most, ahogy te is mondtad, Bologna, Spezia, kis csapatok ellen szenved az Inter, és a Milánt meg mondjuk elverte, a rangadókon jobban teljesít. Egy kicsit átlagot kéne vonni a kettő között. Én nem hiszem, hogy Inzaghival ez sikerülhet. Tuchelről volt szó most a napokban, vagy Contéről, hogy ők visszatérhetnének. Azt hiszem, hogy mind a ketten előrelépést jelentenének.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, elfogyott az időnk. Molnár Gábor, az Azzuri szerkesztője volt a Sportérték első részének vendége. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.